Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nyissuk meg szívünket és szánkat hálaadásra, a 105. Zsoltár első versét fennállva énekeljük. A 105. Zsoltár, adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Dicséretet keressük és énekeljük mind a 4 versét, a 300. énekkel közelítsünk szívünkkel is, teljes lelkünkkel Istenhez. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.
Oh, mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom Mózes első könyve 43. részének első 7 versét, majd a 11. verstől a 14. terjedő szakasz, illetve Máté evangéliuma 14. részének 13. versétől a 21. terjedő ige szakaszt. Istennek igéjét hallgassátok meg testvéreim figyelmes szívvel, helyeteket elfoglalva. Így szól hozzánk Istenünk igéje a megnevezett igehelyekről. Az éhínség azonban országszerte súlyosbodott. Amikor mind megették az Egyiptomból hozott gabonát, ezt mondta nekik az apjuk. Vásároljatok megint egy kis élelmet. De Júda azt mondta neki, szigorúan figyelmeztetett bennünket az az ember. Ne kerüljetek a szemem elé, ha nem lesz veletek a testvéretek. Ha tehát hajlandó vagy elküldeni velünk a testvérünket, elmegyünk, és vásárolunk neked élelmet. De ha nem küldöd el, nem megyünk el, mert az az ember megmondta nekünk. Ne kerüljetek a szemem elé, ha nem lesz veletek az öcsétek. Izrael ezt mondta nekik. Mert miért tettetek vele milyen rosszat, hogy elmondtátok annak az embernek, hogy van még egy testvéretek? Ők így feleltek. Sokat kérdezősködött ez az ember rólunk és családunkról. Éle még az apátok? Van-e még testvéretek? És ezekre a kérdésekre nekünk válaszolnunk kellett. Honnan tudhattuk volna, hogy majd ezt mondja? Hozzátok ide a testvéreteket. Akkor így szólt hozzájuk az apjuk, Izrael. Ha már így kell lennie, ezt tegyétek. Rakjatok az ország java termékeiből a zsákjaitokba, és vigyetek ajándékot annak az embernek. Egy kis balzsamot, egy kis mézet, gyógyfüvet, mirhát, diót és mandulát. Pénzt pedig kétszer annyit vigyetek magatokkal, mert ami pénz visszakerült zsákjaitok szájába, azt is vigyétek vissza. Hát, ha tévedés volt. Testvéreteket is vigyétek. Készüljetek, menjetek vissza haza az emberhez. Adja a mindenható Isten, hogy az az ember irgalmas legyen hozzátok, és küldje vissza veletek a másik testvéreteket és Benyámint. Ha már el kell veszítenem gyermekemet, hát elveszítem. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá tanítványai és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők pedig így válaszoltak. Nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk, és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta. Hozzátok ide nekem azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 tele kosárral. Aki pedig evett, mintegy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjét közöttünk. Adja Istenünk, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartói és befogadói is lehessünk. Imádkozzunk.
mindenható Istenünk, szerető mennyei édesatyánk. Áldunk és magasztalunk téged hatalmas szeretetedért, kegyelmedért és irgalmadért. Köszönjük, hogy a te kegyelmednek újabb jelét mutattad meg nekünk azáltal, hogy most együtt lehetünk szent színed előtt. Köszönjük életünk minden ajándékát és minden áldását. Bocsáss meg, Urunk, hiányosságainkért, mulasztásainkért és helytelen cselekedeteinkért. Kérünk téged, te taníts most bennünket igéd és annak üzenete által, hogy a keskeny úton maradhassunk. Áld meg az ige hirdetőit és hallgatóit, hogy engedelmes szolgáid lehessünk. Szenteld meg egybe gyülekezésünket, és légy jelen köztünk szent lelked által. Jézus Krisztus nevében kérünk téged, hallgass meg bennünket. Amen.
Isten igének és üzenetének meghallgatására készülve a 225. ének 5. és 6. versét énekeljük. 225. ének dicséret 5. 6. verse. Adjad, hogy lássuk a világosságot. Testvérek, Isten szól hozzánk. Ezért olvasom az ő igéjét, és hirdetem lelkének ereje által az ő üzenetét, úgy ahogyan az előbb olvasott újszövetségi ige szakaszban a Máté írása szerinti evangélium 14. részének a 18. versében található megírva. A tanítványok így válaszoltak Jézusnak, nincs egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta, hozzátok ide nekem azokat. Amen. Kedves gyülekezet, 2 különösen súlyos szükséghelyzet áll előttünk ma a bibliai történetekből. Az egyik az ókori világ szükséghelyzete akkor játszódik, amikor az ősatyák közül Jákob és József nemzedéke idején egy nagy kiterjedésű, időben is 7 esztendeig tartó és területileg is egy nagy területet lefedő részén a földnek általános és súlyos éhínség volt. És ez az éhínség, ez a kenyér nélküliségi állapot, ez bizony nem kerülte el az Isten választott népét, még abban a kezdeti szakaszában sem, amikor éppen gyarapodásnak indultak, hiszen nem régen beszélt még Isten Ábrahámhoz, nem régen olvashattuk és követhettük nyomon Izsák történetét, láttuk, hogyan ágazódik a család 2 ágra, aztán tovább, de ezeknek a kiválasztottaknak is át kellett élni ezt a rendkívüli próbatételt. Úgy tudjuk a Bibliából, hogy a mostani szakasz éppen az éhínség 7 esztendeje közül a második év körül történhetett. Még 5 esztendő van hátra, amikor a nélkülözés nehéz napjait kell átéljék. És egy másik feljegyzés a Bibliából, egy ugyancsak kenyérgonddal kapcsolatos történet, kenyér szükséget átélő sokaság, az a jól ismert mozzanat, amikor ott vannak több ezres tömegben az emberek, a hallgatóság, 5000 csak a férfiak száma, aztán az asszonyok, meg még a gyermekek. Ott vannak megéhezve, lelkileg táplálva, de fizikailag az éhség küszöbén állva, és őket is valahogyan meg kellene elégíteni, ha máshol nem legalább néhány falat legalapvetőbb élelemmel, a kenyérrel. Testvérek, a szükséghelyzet minden időben és minden formában riadalmat kelt az ember életében. Riadalmat, és a riadalomból, ami pillanatnyi félelemnek mondható, kirajzolódik és kitárulkozik a teljes félelem, amely aztán lehorganyozza, lecövekeli az ember lelkét. És ez a szükséghelyzet lehet a bibliai mai történeteknek megfelelő kenyérhiány, megélhetési gond, de lehet ennél sokkal szélesebb területen felsorolható emberi lételem, lehet a szeretet hiány, lehet a gondoskodás hiánya, a számonkérés vagy a számadásnak a dolga. Így volt ez ezekben a történetekben is, József történetében is, hiszen ez a komoly, kézzel fogható kenyérgond nem áll meg önmagában, mert emögött ott van egy ezer szálon egyre bonyolódó családi helyzet, családi feszültség, a testvérek közötti vita, a gyilkos indulat, amikor az ember mérgében, irigységében, romlottságában odáig jut, hogy elhatározza, képes megölni a testvérét. Ott van a család történetben a riadalom és a pótolhatatlan hiányok sokfélesége. Ahogy olvassuk napról napra a napi igék vezetésében ezt a történetet, azt kell mondani, hogy megyünk ugyan a megoldás felé, mert mi már tudjuk, olvastuk máskor is, hallottuk, tanultuk, de ahogy megyünk a megoldás felé, az emberi kapcsolatokban, az emberi lelkekben, beszédekben a feszültség egyre fokozódik. És nem hogy szűnne, hanem a bonyodalmak egyre fokozódnak. A félelem pedig mindenkiben nő. De ugyanígy van a másik úgynevezett egynapos szükséghelyzetben, szükségtörténetben is teljesen azonosak a tünetek. A csúcspont nyilván az ebben a szükséghelyzetben, hogy ott áll egy távolról, közelről érkező, sok ezer emberből álló tömeg, férfiak, asszonyok és gyermekek, akik a nap végére a dolog természetéből fakadóan megéheztek. Az biztos, hogy őket nem csak, hogy nem illik elbocsátani egy ilyen konferencia, egy ilyen istentisztelet sorozat után, de nem is szabad elbocsátani őket, mert ahogy mondja az egyik tanítvány a másik evangélium leírása szerint, nem lenne okos dolog, mert ezek kidőlnek az úton. De már az ő összegyülekezésük is egy nagy éhínségre, egy nagy lelki sóvárságra, egy nagy lelki szükségre enged következtetni, hiszen ez a sok ezres tömeg úgy jött össze, hogy a saját népe, vezetői, a vallási vezetők, az írástudók, a farizeusok tiltása ellenére jönnek össze, nem beszélve a politikai helyzetről, hiszen a római uralom alatt, a római fennhatóság alatt azért egy ilyen rendezvény, egy ilyen csoportosulás, az felkelthette a római hatóság figyelmét. Annak ellenére, hogy a saját vérségi vallási vezetői is ellenzik a Jézussal való találkozást, a ráhallgatást, és a rómaiak szemében is kockázatos ez az összejövetel, az emberek éhesek. Az emberek rendkívül éhesek, és amikor az ember éhes, akkor az indulatai valahogy úgy összegződnek, hogy neki lendül a lehetetlennek is. Elindulnak hát, maguk mögött hagyva a tiltásokat, az ellenzéseket, a kockázat érzését, mert az éhséget csillapítani kell, a lelki éhséget is, és ezért ők elmennek, elvándorolnak kilométereket, falvakat maguk mögött hagyva, azért, hogy meghallgassák a názáreti Jézus igehirdetését, mert nagy a tanástalanság, nagy a lelki gyötrődés abban az időben. Azt mondtuk az elején, testvérek, hogy a szükséghelyzet az riadalmat kelt. József történetében is igazolódik, a bonyodalom fokozódik, és az 5000 ember megvendégelésekor is ez a helyzet áll fenn. Megállapítják ott az ókori világban Jákob és mindenki más az éhínség helyzetét, a szükséghelyzetet, megpróbálnak megrajzolni egy lehetséges útvonalat a megmeneküléshez, irány Egyiptom, ahol vásárolni lehet valami gabonafélét, és át lehet vészelni ezt az időszakot. És ugyanígy a nagy 5000-es társaság helyén és idejében is a tanítványok megállapítják a helyzet súlyosságát, és ezzel azt mondjuk dicséretes felelősségérzetük van, de igazából nem tudnak és nem is akarnak semmit tenni a megoldás érdekében, mert elbocsátani a sokaságot nem tisztességes, nem lehet, és erőlködni azzal, hogy előkerül az a néhány kenyér és az a néhány hal, kinek merne eszébe jutni, hogy ez lenne a megoldás a társaság ellátásában. Kedves testvérek, ezek a kenyérgondok, és akár hozzá is tehetjük, a kenyérgondig még el nem jutó mai válsághelyzet, amelyet naponta legalább 10-szer, 10 különböző formában megfogalmazva olvasunk, hallgatunk vagy tapasztalunk, mind azt igazolják, hogy az emberiség egyetemes állapota is benne a személyes életünk is, ezzel az alapállapottal jellemezhető leginkább. Lehet, hogy nekünk ma van kenyerünk, sőt, ahogy végignézek a gyülekezeten, nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy közületek bárki úgy menne haza, hogy nincs mit ennie, nincs mit adjon a gyermekének, vagy nincs mit elővennie ma ebédre. Lehet, hogy a mai korszakban és a mi kultúránkban ebben az időben van elég ruházatunk, hiszen a testünket meleg ruhával tudjuk befedni, és alkalomhoz illően tudunk öltözködni, de mégis erőltetés nélkül azt mondhatom, az életünkben sok-sok ponton érvényes ez a szükséghelyzet minősítés. Például, ahogyan József harmadszor visszabocsátja apjához a testvéreit a harmadik hazameneteltkor, egy ilyen dologra, egy ilyen lélekből, emberi magatartásból fakadó dologra hívja fel a figyelmet, amikor azt mondja, menjetek vissza apámhoz, de ne civakodjatok az uton. Micsoda emésztő magatartás, a civakodás. Micsoda természetességgel írja le a Biblia az azóta is bennünk rekedt maga viseletet, mert József emlékszik rá, hogy ott volt a testvéreiben is, benne magában is ez a hajlandóság, a kötekedés, a másikkal való egyet nem értés indulata, és ez egy rettenetes szükségállapotot teremt, egy elégedetlenséget, egy irigységet és a másik ellen való drasztikus fellépést. De szükséghelyzet, a betegségek elhordozása is az életünkben, és micsoda szükségállapot, a halál megjelenése az ember életében, látni a küzdelmet, hogy az emberiség és benne a mi nemzedékünk, a mi jellemünk, a mi életünk is, hogyan próbálja feldolgozni, megoldani, feloldani a földi lét utáni állapotok lehetséges voltát, vagy lehetetlen voltát, hogyan próbálja az ember ezt a nagy küzdelmet helyére tenni az életében, hogy befejeződik a földi küldetése, hogyan próbálnak némelyek felkészülni helyes módon, És hogyan próbálnak nagyon sokan nemesíteni a halál gondolatát, a végtisztességtétel körülményeit, hogyan szépíti a mai ember és a mai kultúra annak érdekében, hogy ki lehessen bírni a gondolatot, hogy tovább lehessen menni arról az életet megviselő helyről. Pedig tudható, és Isten is kinyilvánítja, hogy a halállal nem lehet megbarátkozni. A halál ellenség Isten minősítése szerint is olyan valaki, olyan valami, akit és amit le kell győzni az embernek. Ez az állapot, a halálra ítéltség állapota, a testünk, az életünk, amely ebben végződik, szintén egy szükség állapot. Az emberiség alkotójától elszakadó állapot, elszakadt állapot, alapállapot, nem az eredeti, de mégis állandósult állapot az életünkben, amely ínséget termel, amely gyötrelmest okoz nekünk és szeretteinknek. Van úgy, hogy külső dolgokért való harcot jelent, máskor pedig egy ideig való lelki nyugalomnak az eléréséért való küzdelmet jelenti. Szükség állapotban élünk. Az idővel is, az időért folytatott nagy halkudozás, éhínség, az emberiség egész állapotát így lehet jellemezni. Ahogy éhínség volt Egyiptomban, éhínség volt Kánaán földjén, éhínség volt néhány száz évvel később Izraelben, ott azon az egyetlen napon, és éhínség van Magyarországon, és éhínség van az életünkben. Lehet próbálkozni. Vannak neki lendülések, nekifutások, alkalmi megoldása törekvő igyekvések, hogy valamiképpen ezt a szükség állapotot, ezt a lelki, szellemi, anyagi, teljes, komplex életünket érintő szükség állapotot áthidaljuk legalább egyik napról a másik napra. De a baj gyökerét valljuk meg becsülettel, őszintén és nyíltan, a baj gyökerét nem tudjuk kihúzni, megoldani, mert csak az a megoldás, ami mindkét bibliai történetben szereplő szükség állapot leírásánál megfogalmazódik és beigazolódik. Azt mondja Jézus kétségbe esett tanítványoknak, hozzátok ide hozzám azt, ami van. Adjátok ide, és tulajdonképpen itt nem is az anyagról van szó leginkább, nem arról a néhány kenyérről, kenyércipóról és néhány halról, ami valóban előkerül az egyik gyerek tarisznyájából, hanem sokkal inkább azt mondja Jézus ezzel, hozzátok ide azt a bizonyos tartalékot, azt a lehetetlenül keveset, de leginkább ti magatok gyertek hozzám, tanítványaim. Gyertek a lehetetlennek látszó lehetőséggel, önmagatok. Lépjetek közel hozzám, mert ezzel a hozzám lépéssel kifejezitek a bizalmat, én meg megadom számotokra lehetőséget. A tehetetlenségből fakadó aggodalommal majd én megbirkózok. Tehát a megoldás az nem más, mint odavinni, és odaadni a szükség helyzetet magát, és önmagunkat, a szükség helyzetben levő életünket odaadni az Úrnak. Mert nála és vele az Isten hiány szülte szükség állapot megoldódik. És az Isten hiány szükség állapot megszűnésével megszűnnek azok a lehetetlenül nehéz helyzetek, amelyek meggyötrik az életünket. Ez történt József családjában is. Nem azok a gabonás zsákok oldották meg a helyzetet, hogy az első fuvar, az első kör, amikor hazajönnek Jákob fiai, a még ismeretlen testvérüktől megvásárolt gabonával, egy jó ideig kitart. Nyilván takarékoskodnak, nyilván beosztással élnek, de egyszer csak eljön a pillanat, lejár az idő, amikor kiveszik az utolsó marékkal is a gabonát, és újra megfogalmazódik, Jákobban menjetek újra vissza, vásároljatok. Ez nem volt teljes megoldás. És ez így van. az elfogyott valóság, az elfogyott életérzés, az újra való nekilendülés kényszere, az soha nem nyugtatja meg az ember lelkét véglegesen. És nem a magyarázkodás volt az, ami helyrehozta a dolgokat. Amikor egyik másik korábban cinkosul szegődött nagy testvér odaáll Jákob elé, vagy odaáll József elé, a fáraó főembere elé még ismeretlenül, és azt mondja, itt vagyok én, zálogba jegyül, itt maradok én, vagy fogadkoznak az öreg apának, Jákobnak, hogy ha nem térünk vissza a fiaddal, a legkisebbel, akkor az enyimet öld meg, mondja az egyik, öld meg mind a két fiamat. Aztán jön a másik, Ruben után, és azt mondja Júda, én kezességet vállalok, én nem áldozom a gyermekeimet, csak nézd rám, apám, nézd, én egy komoly férfi ember vagyok, én biztosítalak téged, hogy visszahozom a legkisebbet. Ezek nem jelentettek garanciát, semmit nem értek, semmire nem vitték előre a történéseket, hanem az a mondat, és annak a leágazása, és annak a gyümölcse, amely ott van végig ebben a hosszú esemény láncolatban, hogy az Úr Józseffel volt, és József élvezte az Istennek vele való létét, akkor, amikor a testvérek nem voltak vele, amikor a testvérek túltettek rajta. És a megoldás, a szükséghelyzet feloldása, az nem egyszerűen a kenyér kérdés megoldása, hogy sok gabonával térnek majd haza, és gazdagon megáldja őket az Isten meg József nagy lelkűsége, hanem az a felismerés, hogy József azt mondja, értékeljük gyorsan együtt az életünket, testvéreim. Szaladjunk végig az eseményen, arra a pillanatra gondoljatok, amikor beledobtatok a kútba, amikor meg akartatok ölni, amikor elveszítettetek, amikor akaratokon kívül kerültem el a kereskedők által Egyiptomba. Itt van ez a dolog, ez az emberi méltatlanság, ez a gyűlölség. Na hát most szedjük Újhegyre, nem azért, hogy bosszút álljak, hanem azért, hogy megmondjam nektek, hogy látom én ezt a dolgot. Hát úgy látom, hogy nem a ti akaratotok jutott érvényre. Igaz, hogy eladtatok, igaz, hogy ha lehetett volna, megöltetek volna, de ezt az Isten engedte, az Isten tervezte. Ti eladtatok, de az Úr akarta, hogy ide kerüljek Egyiptom országába, hogy most rajtatok segítsek és embereket mentsek meg. Ez a többlet, ez a szükséghelyzet feloldódása, hogy József az Isten közelében marad, és az Isten közelében látja dolgokat más értelemben és más magyarázattal. Az Isten terve volt az. Az ő akaratának a felismerése, az Istenhez való visszakerülés, a vele való kapcsolatteremtés, és ebben a kapcsolatban való megmaradás, az emberi alapállapot, szükségállapotnak a felszámolása. Ezt mondja Jézus, mintha egy nagy reflektorral belevilágítana a tanítványok szemébe, és azt mondja, a toporgó tanítványoknak a nagy tömeggel, az éhes tömeggel szemben adjatok neki ti enni. Megáll a levegő, megáll a szusz a tanítványokban, talán szóhoz sem tudnak jutni, de kell ez a szembesítés. Nem azért, hogy Jézus megnövelje az egyébként is meglevő feszültséget, hanem hogy inspirálja, biztassa őket az önátadásra, az önmaguk megadására, hogy merjék odavinni a néhány kenyeret és a néhány halat, a nevetségesen keveset, a lehetetlenül keveset, és amikor viszik, akkor átadják az akaratukat, átadják a tanítványságukat, átadják újra az életüket Jézusnak, és azt üzenik, azt mondják szavak nélkül, hogy tedd meg azt, amit megtehetsz, akár rajtunk keresztül, akár nélkülünk. Kedves testvérek, szükséghelyzet, az Isten közelségét nélkülöző élet alapállapot, amely minden bajnak a gyökere, és minden kicsi baj elviselhetetlenül nehézé és nagyjá válik, ha az ember távol tölti az idejét, és távol éli meg a krízisét az Istentől. De éppen erről szól a mai üzenet, hogy ezt a szükség állapotot az örökkévaló Isten felszámolja, és olyan látást ad, olyan egyensúlyt ad, amelyben hordozhatóvá és feldolgozhatóvá válik az, amivel a világ nem tud mit kezdeni. Hát azzal az indulattal, amivel elbocsátották Józsefet annak idején a testvérei, lehet valamit kezdeni. Hát arra csak börtönmel, gyilkossággal, megfizetéssel és haraggal kell válaszolni, mondja az ember. De az Isten jelenlétében, az Isten közelségében ez a testvér harag, gyilkos indulat feloldódik, sőt az ellenkezőire változik. Hát lehet kezdeni valamit egy maréknyi ennivalóval, egy nagy tömegben. Nem lehet mit kezdeni, nem lehet szétosztani, nem lehet szétmorzsálni. De valamit lehet tenni, engedelmeskedve odalépni Jézushoz, és beletenni magadat, magamat az ő erőterébe és közelségébe. Oda tenni tehát a dolgainkat, és odavinni a rendezetlen kapcsolatokat, az erőnket felülhaladó terheket, a halálfélelmet, a gyászunkat, és Jézus kezéből visszavenni a megváltoztatott minőségű és mennyiségű kenyeret. Leteszed az ő kezébe az életedet, a dolgaidat, a részlegességedet, a bűneidet, a félelmeidet, és kiveszed a Jézus kezéből a nyugalmat, azt a kenyeret, ami elég lesz a türelem, elég lesz a megelégedettség érzés, elég lesz a józanság, és elég lesz a békesség. Leteszed a kétségeidet, és felveszed a hitet, amely felülír az elmúlást, hiszen a Jézus közelségében megerősödik újra bennünk az örök élet távlatában való látás, hogy kivesszük magunkat ebből a nyomorult néhány évtizedes gondolkodási rendszerből, és ezt a nyomorult néhány évtizedes gondolkodási rendszert beletesszük az Isten örökké való tervébe, és várjuk annak a kiteljesedését, amit ő készített számunkra. Tehát ezeknek a kenyérgondoknak és szükségállapotoknak nagy üzenete az, hogy hozd nyugodtan a dolgaidat ide az egyházba nyilvánvalóan, ne hozzánk emberekhez pusztán, hanem magához, az Úr Jézus Krisztushoz. Hozd el a hiányérzetedet, a többletterhedet, a mások számára nem látható belső vívódásodat, hozd el valamelyik családtagodnak a feletté való féltését, hozd el legfőképpen önmagadat, hogy ő Jézus Krisztus a megváltó, a hiányosságainkért eleget tevő Úr visszaadja a rendezetlen, összerendezhetetlen és megerősítése váló életünket, és visszaadja az eredetit. Visszaplántálja belénk a nyugalmat, a tudatot és a hitbizonyosságot. Hát ezért jó itt lenni, azt gondolom. Ezért jó visszajönni minden lehető, lehetséges alkalommal, hogy egyre komolyabban, hogy egyre mélyebben, nagy elhatározással és még nagyobb elköteleződéssel odaadjuk kevés halunkat és a kevés kenyerünket, hogy ő feloldozzon a terhek alól és feloldja azt a szükségállapotot, amely tovább emésztene bennünket. Amen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy visszatehetjük az életünket ezen a vasárnapon is a te kezedbe. Köszönjük, hogy lehetőséget adtál arra, hogy itt a gyülekezetben újra közel kerüljünk te hozzád. Hogy megszólaltattad a te szavadat, hogy elolvashattuk az igét talán már reggeli óránkban, és hallhattuk itt a gyülekezet közösségében is. Köszönjük, Atyánk, hogy a mi szükségállapotunkat nagy gondoskodással, történelmet formáló erőddel, a Golgotai kereszten és a húsvéti nyitott sírban megbizonyítottan megoldottad és feloldoztad. Köszönjük, Atyánk, hogy bármilyen nehézséget, szükséghelyzetet is éljünk át, mindegyikre azt mondhatjuk, hogy ez csak ideiglenes. A testünk fájdalma, a lelkünk gyötrődése, szeretteinknek az elvesztése, vagy éppen olyan embereknek az életünkbe kerülése, akik terhet jelentenek a számunkra, az csak ideiglenes állapot. Hiszen te megoldottad az örök életünket. És ha azt megoldottad, akkor nem kell felettébb aggódni azon, hogy most talán kevesebb pénzt kell beosztanunk, hogy most talán az életkorunk miatt már nincs olyan sok fizikai erőnk, hogy éppen a leterheltségünk miatt nem vagyunk üdelelkűek, mert te ezen mind tudsz változtatni. Köszönjük a kenyeret, amit naponként megehetünk, a terített asztalokat, ahova leülhetünk ma is ebédelni. Köszönjük a munkát, amit elvégezhetünk, a vágyakozást, amelyet utánad érzünk és a te igédre vágyakozva kifejezhetünk. Köszönjük, Atyánk, az itt létünket, az elmenetelünket, az áldásodat, a szívünket is megszólító énekeket, és kérünk, hogy járj velünk, ahogy bizonyosan énekeltük ebben a dicséretben, járj velünk, különösképpen azokkal, akik most gyászt hordoznak, és a hiány érzettel barátkoznak. Légy jelen, Urunk, hogy benned feloldódjon ez a szükségállapot. Imádkozunk azokért, akik fontos élethelyzetések előtt állnak, és azon tusakodnak, hogy el ne rontsák az életüket. Könyörgünk gyermekeinkért és a fiatalokért, a gyülekezet ifjúsági csoportjának tagjaiért, konfirmandusokért, hittanosokért, a felnövekvő nemzedékért, hogy mi felnőttek, félre ne vezessük őket az engedékenységünkkel, vagy a túlzott szigorunkkal. Vezess minket, Atyánk, hogy mi is vezethessünk másokat, akiket ránk bíztál. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, és ezért az életünket a kezedbe tesszük, de nem csak a magunkét, hanem mindazokét, akit szeretünk. Atyánk, Jézus Krisztusért, a mi Urunkért, a te egyszülött fiadért, fogadj el és hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szomorú szívvel, de a feltámadás bizonyosságában hirdetem, hogy Szabó Tamásné született Nagy Piroska asszonytestvérünket életnek és halálnak ura 65. életesztendejében visszahívta szerettei köréből. Virasztója ma délután 5 órakor lesz, a temetés pedig holnap délután 2 órakor. Így a délutáni alkalmunkat a virasztóval egybevéve tartjuk, és a mai délutánra hirdetett filmvetítés elmarad. A jövő vasárnap délutánra tesszük át, 3 órára, a azt a filmet, amelyet a házasság hete alkalmából kívánunk bemutatni a gyülekezetnek. Adjuk tovább ezt a hírt másoknak is, tehát ma délután 3 órakor nem tartunk alkalmat, hanem a virasztóba hívogatjuk a testvéreket 5 órára. Jövő vasárnap, ha Isten megőriz bennünket, Böjtfő vasárnapját tartjuk, a nagy húsvéti ünnepi kiteljesedésre készülve, böjti úrvacsorás istentiszteletre készülhetünk, éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy az életünket Isten megálthassa és feloldozza minden szükségállapotból. Bűnbánati alkalmaink 17:30-kor kezdődnek, 17:00-kor harangozunk, és minden este 17:30-ra várjuk a gyülekezetet ide a gyülekezeti terembe. Jövő vasárnap pedig úrvacsorai közösségben leszünk. Hirdetem továbbá, hogy a Református Tiszántúl című lap megrendelésére még van lehetőség, 1200 forintba kerül az éves díja. Örömmel hirdetem, hogy az elmúlt vasárnapon megtartott apa-fiú délután jó érzéssel töltött el bennünket a gyülekezet közösségében is, akik együtt lehettünk, és az azt követő foglalkozáson. Isten áldja meg a gyermekeknek és az apáknak az életét, további életútját. Hirdetem, hogy a ránk következő kedden a közösségi házban az Egyházmegye lelkész testületi értekezletet tart. Március 4-én, mához 2 hétre vasárnap délután presbiteri konferencia lesz Nyírmodán, ahova gyülekezetünk presbiterei is hivatalosak. A idén konfirmálandó fiatalok számára ígértünk egy bemutatkozást, nincsenek itt mindannyian, de akik eljöttek, és reméljük, hogy nem egyedi alkalom, azokat kérem szeretettel, hogy persze jöjjenek ide ki. Mindegy, hogy hanyadik sor, hanyadik székén ültök, gyertek ide gyorsan. Legalább a neveteket hadd mondjuk el. Hivatalosan 8 fiatal konfirmál a ránk következő időszakban. Most 5-en vannak itt. Akkor kezdjük. Pári Tibor, Simán Kinga, Lovas Regina, Szabó Attila és Gál Benedek, akik most nincsenek itt, de szeretnének konfirmálni. Az Róka István és Horváth István, ugye? 2, 4, 5, akkor még egy van. Nagy Dávid, így van, ő van itt legelőször, csak szemem elcsúszott. Imádkozzunk azért, hogy fiataljainkat Isten áldja meg, és készítse a konfirmációra is. Reménység szerint az Isten tiszteleteken itt találkozunk majd, nem csak veletek, hanem a hiányzókkal is. Adjon az Úr jó felkészülést, és olyan fiatal éveket, amelyikben nem kell szégyelni azt, hogy Istenhez tartozzon. Köszönjük, hogy kiálltatok. A gyülekezet nem vizsgáztat benneteket, még most nem, majd eljön annak az ideje, hanem higgyétek el, hogy örömmel tekintenek rátok, hiszen bennetek van az utánpótlás emberi számítás szerint, és legyetek ehhez méltóak. Köszönjük, hogy kiálltatok. Be lehet ülni. Az elmúlt szombaton érkezett hozzánk a Debreceni Református Hittudományi Egyetemről Irinyi Zsófia és Seres Patrícia hallgatók, akik gyülekezeti gyakorlaton vettek részt, már csak néhány óra van hátra, és visszatérnek az egyetem falai közé, egy rövid búcsúzásra lehetőséget adni.
Isten iránti hálával szeretnénk megköszönni azt, hogy itt lehetünk. Nagyon sokat épültünk, fejlődtünk ez alatt a több mint egy hét alatt. Tiszteletes úrék, családjaik és a gyülekezet egész életére Isten gazdag áldását kívánjuk. Áldás békesség!
Hát mi is azt kívánjuk, hogy ramocsaházi élmények épüljenek a szívetekbe is, leendő szolgálatotokban használjátok azokat a örömöket, eredményeket és kudarcokat, amit mi engedtünk meglátni ezen a héten, hiszen ez egy árca nélküli gyakorlat, tehát minden lehetőséget igyekeztünk biztosítani, és üdvözöljük az egyetem tanárait és diákjait rajtatok keresztül is, mert az biztosabb, mintha én mondanám el. 470. énekkel zárjuk be alkalmunkat, 470. dicséret minden versét énekeljük befejezésül. Úr Jézus, nézz le rám, így kezdődik. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen.